Köszönöm a előadásunkat. Bemutatom önöknek a következő előadást, néhány gondolat a népesedési problémákról téma előadóját, Miskolci Gábor. Ő több könyvünknek a fordítója, így a legutóbb megjelent az Életfejlődés a naprendszerben című könyvünket is Gábor fordította. És nyilvános előadásaim is van, és tehát társulati nyilvános előadásokon is több alkalommal hallhattuk már őt, hogy egyáltalán szeretnék.
Hát meglehetősen baljóslapú ez az idézet, amivel itt kezdeném ezt a rövid előadást. Rövid, mert ezzel erről sokkal többet lehetne beszélni. De azért a végén remélem önök is úgy fogják érezni, hogy nem feltétlenül kell ennyire aggódni, mint ahogy itt van. Egyegyzem, valószínűleg Madács Imre, amikor ezeket a sorokat papírra vetette, alig ha gondolta, hogy ilyen viszonylag rövid időn belül ezzel érdemben foglalkozni fog az emberiség. De hát minden esetre most itt tartunk. Mindenesetre ezt a kérdéskört én most nem olyan oldalról szeretném megközelíteni, hogy most elkezdjem önöket adatokkal bombázni, és győzködni arról, hogy már pedig a túlnépesedés be fog következni, és szörnyű katasztrófák előtt állunk, vagy hasonló. Ezzel kapcsolatos előadásokkal, értekezésekkel, tucatjával lehet találkozni, és ezek közül nagyon sok, nagyon színvonalas. Egyet például csak mondjak a legutóbbiak közül, David Attenborough-nak a YouTube-on van fönt egy közel egy órás dokumentumfilmje, ami pontosan ezzel a témával foglalkozik, nem a régen került föl, az őtőle megszokott jó minőségben. Én még csak vállalkozni sem mernék arra, hogy olyan széles merítésben és nézőpontból kezdjen megközelíteni ezt a kérdést, mint ő, de akadnak mások is ilyenek. Én inkább ennek a tanulságaira szeretnék most kitérni teozófiai szemmel, illetve arra, hogy mit tehet az egyén, vagy mit kéne tennie, legalábbis ahogy én gondolom. Nem vindikálom magamnak a jogot, hogy amit én mondok, az a teozófia. Ugye az elején elhangzott, hogy ezt elég kevesen mondhatják el magukról, amit ők mondanak, az a teozófia. Nem, ezt én mondom. Bátran lehet vitatkozni velem már. De hogy úgy valahogy képbe kerüljünk. Muszáj vagyok néhány adatot utazni önöknek. Ez a grafikon a piros vonal utazta a világ népességének a növekedését. 1950-ből indul ez, hát a meredeksége az valami kicsit laposabb, mint ahogy most látszik az utolsó időszakban. De úgy folytatódik hátrafelé, csak hát a ENSZ demográfiai évkönyve 2007-es kiadás az ekkortól tartalmazza ezeket az adatokat. Néhány érdekes dolgot azért felül is látni lehet, amit mondjuk nagyon elkezdeném gondolgatni, hogy tömegében, a népesség növekedés tömegében valóban Ázsiára koncentrálódik, tehát ott felelődik a népesség növekedése. Viszont a leggyorsabban Afrikában növekedik. Ez számomra újdonság volt. Hát Európa is szintén növekedik minden sajátos népesedési problémával egyetemben, de az is növekedett a népesség. Mindegy, erre most így sokat nem akarok beszélni erről az ábráról. A lényeg a piros vonal. Vitathatatlanul meredeken emelkedik a föld népessége. Mi van e mögött? Hát először is az egész folyamat, ahogy az ábra is, ugye az nagyjából az 1950-es évek, tehát ugye a háború utáni időszakban kezdődött meg. Ugye a háborúk eleve jó néhány 10 millió emberrel csökkentették a föld népességét, ami akkoriban messze volt a mostanitól, tehát ez egy érezhető visszavetése volt a népességnek. De a növekedés igazából azért indult be, mert ezek a nyugati tudományos technológiai vívmányok, ezek úgy a neokolonializmus hatására, mert egyéb okok miatt is, mert az emberek természetes törekvése miatt, úgy elkezdtek szétterülni az egész világon. És velük együtt aztán amikor úgy megalapulnak a dolgok, akkor kezdtek terjedni az emberi jogok, mint esznek. És ahogy ez a dolog kezdett beindulni, felpörögni, a fejlett országokban a jólét kezdett növekedni, ez maga után mondta azt, hogy ezeknek az országoknak a nyersanyag éhsége az borzasztó mértékben elkezdett növekedni. Ami lehetőség volt a fejlődő országoknak. Eleinte csak keveseknek, persze akik ott a javakkal rendelkeztek, meg a nagyját ők tették zsebre, de előbb-utóbb úgy szép lassan egyre több munkáskézre kezdett szükség lenni, és beindult egyfajta gazdasági fellendülés ebben a fejlődő országokban is. És ez a gazdasági fellendülés aztán ott is elkezdett olyan folyamatokat indítani, amik odáig vezettek, hogy oktatási és egészségügyi reformokat kezdtek az ottani kormányok beindítani. Beindult ezeknek az országoknak az önállósodási törekvései, egyre felelősebb politikusok kerültek a vezető pozícióba, és elkezdett ott is egyfajta városiasodás kialakulni ezekben. Afrikában ez még ma is elmondható, meglehetősen mondjuk úgy, hogy falusias környékek voltak, de Indiára is ugyanez volt, igaz? És ezzel az infrastruktúra kiépítéssel és az oktatás terjedésével párhuzamosan elkezdett egyre növekedni a városi élettartam, ami nyilvánvalóan direktbe becsapódik a népesség számára is. És ahogy mindezek abban az irányba hatottak, hogy egyre jobb gazdasági helyzet alakul ki szélesebb rétegek számára, ami a hagyományos családmodell szerint egyre több férfi tudott házasodni, és egyre nagyobb családok alakult. Ami megint csak visszahatott ide valahol az elejére, hogy akkor egy magasabb szintű oktatás kell, még fejlesztett infrastruktúra. És ez húzta magával a gazdaságot, megint így további gazdasági fellendülés indult be, és akkor megint. Ez egy ilyen önmagában, a saját farkába harapó kígyó. De valahol be fogja verni a fejét az a görbe. Minden esetre az is még ez bekövetkezik, bár talán már a láthatáron van, új viselkedés mintát kezdtek meghonosodni ezekben az országokban, a feljövő, felpusztó országokban, hát illetve tulajdonképpen nálunk is az elmúlt 50 évben óriási változást váltott az emberi gondolkodásban, fogyasztásban, hozzáállásban. Mi se vagyunk ez ahol kivételek, csak mi már a gazdag, mondjuk szerintem legalábbis a gazdag 20%-a vagyunk. Gondoljuk vissza. Én még abban a korban éltem, amikor nem volt természetes, hogy minden nap húst tegyen a család. Tehát én akkor voltam gyerek. De ennek a fogyasztási viselkedés mintának egy nagyon lényeges momentuma az, hogy növekül élelmiszerfogyasztás, és ez a növekedés különösen a hús és a tejtermékek terén jelentkezik. Néhány demonstrációs ábrát hadd mutassak. Meg lehet találkozott már önök közül néhány ember ezekkel a képekkel, ezek elég ismertek az interneten felelhetők. Ez egy afrikai válságövezet menekült táborában élő családnak az egy heti élelme, kb. $1.23 volt a felmérés idején. Ennyiből megértek. Láthatóan nem csontvázak, nem evernek a földön, stb. Ecuador már átlagban, nem sárkodban laknak. Meg hát azért kicsit változatosabb az étrend is, ez már $31. Mongólia, szintén megjelentek, nem a legfejlettebb országok közé tartozik. Hát igen, itt már azért nem egy olyan miskó, amit elaknak, de átérben az látszik, fűtőszekérdezők, és itt már előtt tisztességes élelmiszer kínálatban. Tehát ők már elég jól élnek ilyen értelemben. Lengyelország, európai lakáskörülmények, ahogy a háttérben látható, és figyeljék meg az élelmiszer kínálat, amit ez a család felhasznál. Ez egy ottanú család. Figyeljék meg az elfogódását az összetételnek. Nem friss élelmiszerekből és nem zöldségekből áll, hanem rengeteg újságot és magas feldolgozott, magas feldolgozottságú termékjelnek meg a palettát. ipari terméke. És hát a
másik vége a skálának, hozhattam volna ide amerikai családot, bármelyik fejlettebb nyugati országok, szerintem nagyon sok magyar család is hasonló képet tudnak mutatni. Nem az a lényeg, hogy honnan származnak, de hanem az 500 dollár. Meg az összeképpen az ilyen.
Ugye, hát a friss élelmiszerek arányait eléggé alacsonyá vált mostanra. Rengeteg viszont az alkohol, meg a palackozott termék, meg hasonló.
Tehát a lényeg az, hogy amellett, hogy nagyon nagy mértékben megnövekedett az élelmiszer mennyiségének a fogyasztása, a felhasználása, meg a mód, az összetétele is jelentősen megváltozott. Olyan termékek kerültek bele, amiket az ipar állít elő, aminek majd később látni fogjuk, hogy milyen mellékes hatása van még. Ezen kívül még megjelent a mobilitás iránti igény. Először bicikli, aztán motorkerékpár, aztán autó, aztán hát, ha meg tudná engedni magának az ember, akkor jön be helikopter, meg az űrhajó. És ennél azért még természetesen dolgok, mint ennél a nyugati típusú lakóhelye, itt az ábrákon végig láttuk, ugye, hogy hát a sátorból természetes módon törekszik az ember a komfortosabb körülmények közé. Nincs ezzel semmi baj, mármint hogy érthető igények ezek. És emellett még más dolgok is megfigyelhetők, az egyén felértékelődése a társadalmak és az emberek egy részénél. Így az egyén felértékelődése azt is jelenti egyebek között, hogy hát vigyázunk az életre. Ez megint csak valahol összefügg azzal, hogy a népesség szám az növekszik folyamatosan. De, ahogy mondtam, ez az egyén felértékelődése, ez nem azért nem teljesen igaz mindenhol és mindenkire. Tehát nagyon jól megfigyelhető például Törökországban, vagy egykori iszlám uralmú országokban. Van egy viszonylag széles réteg, aki már kezdi levetni, vagy eltávolodni ezekről attól az életfelfogástól, amit a dogmatikus rétege, vagy a régi rend szerint élők rétege követendőnek tart. Ők már más életmintát szeretnének követni, és van a másik rész, aki meg ezt nem akarja, és mindenáron ő saját nézetét akarja rá, másikra rákényszeríteni. Ugye ezeket a gondokat exportálják aztán ezekből az országokból elmenekülők, amikor letelepednek a nyugati kultúrákban, és több-kevesebb mértékben valahogy beintegrálódnak, de nem mindenki ott sem, és akkor ilyenekből jönnek a becsületgyilkosságok.
Tehát ebből azért elég rendesen adódnak konfliktusok azokban az országokban is, amik ilyen feltörekvő országok, mert ott is egymással harcol a két minta. De különösen akkor, hogyha azokból az országokból a jobb élet reményében olyanok jönnek a nyugati országokba, nyugati kultúrájú országokba, akik csak a jó életet szeretnék élni, de a viselkedés mintát azt hozták magukkal onnan, és nem akarják fölvenni a helyét. Tehát vannak feszültségek bőven, és hogyha ezek nagy számban kezdenek megjelenni a nyugati kultúrákban, akkor további problémák lesznek ebből. Ez előre látható, de ez csak egy mellékvágány.
Azokban az országokban, ahol leginkább a népesség növekedés megmutatkozik, számos fok húzódik meg a háttérben, és ezek egy jelentős része talán nehéz örökségnek is mondható, amellett, hogy hagyományok persze, mert hát vannak jó hagyományok is. Ezek közül az első és a legfőbb talán az pedig a férfi felsőbb rendűségébe letett hit. Mondhatjuk úgy, hogy dogma. Amiből az is következik, hogy az a férfi, akinek nagy családja van, az tiszteletre méltó, vagy a presztízsérnek. És hát ami ebből implicit módon következik, az, hogy a nőknek viszont alárendelt társadalmi szerepe van. Mondhatjuk azt, hogy szexuális rabszolgák és szülőgépek, legalábbis bizonyos kultúrákban, törzsekben, családokban, ez egyértelműen elmondható. És ez nem feltétlenül a fejletlenséggel függ össze, mert
ez a fajta érték lenne a nagyon gazdag arab országokban is ugyanúgy jellemző. Egyszerűen hagyományokról van szó, sokszor vallási dogmákról. És ami ezzel együtt jár, hogy hát mit akarsz te, miért akarsz te tanulni? Kényszerű tanulatlanság, autót nem vezethetnek, nem járhatnak iskolába a talibok dolgai, nem mehetnek ki az utcára, teljesen ki vannak szolgáltatva az apjuknak vagy a férjüknek, értem melyik életfázisukban vannak. És minden ezek mögött többnyire a hagyományokon túl vallási fanatizmus és súlyos bigottság húzódik meg. És ha kicsit délebre megyünk, mondjuk Afrikába, akkor emellé még társulnak a törzsi viszonyok és a gondolkodásmód is. Hát ugye volt ott néhány vérengzés az elmúlt években, vagy egy-két évtizedben, ami abszolút törzsi viszonyokon alapján zajlott. A Hutuk és a Tuszik története az például erről szólt. Tehát ilyen körülmények között nehéz rávenni kultúrákat, embereket arra, hogy kezdjenek egy kicsit nagyobb léptékben gondolkozni. Kezdjék a világot, a Földet valahogy egy egységnek tekinteni. De hát erről már később. De mi a gond még egyszer ezzel az egész nyugatias fogyasztási kultúrával? Hát roppant egyszerű a dolog, nem újdonság ez önöknek sem nyilván. Ennyi embert így, tehát a 8, lassan 8 milliárd, most még csak 7, de mondjuk 10-15 év múlva 8 milliárd ember képtelen a bolygó fenntartani. Így a jelenlegi formában, ahogy működünk. Mik a legszűkösebb erőforrások? Miért nem fog ez így menni? Valószínűleg a önöknek a többsége azt mondaná, hogy az energia. Pedig nem. Az édesvíz. Mégpedig azért, mert amikor a vízről beszélünk, akkor a legtöbben arra gondolnak, hogy hát az a víz, amit én otthon elhasználok, vécére, mosogatásra, fürdésre, stb. De az az elenyésző része a dolognak. A nagyobbik rész az ipar fogyasztja. Az ipar és a kemizált nagyüzemi mezőgazdaság. És itt kanyarodunk vissza az elején látott ábrákhoz, ugye azt látszik, hogy a nyugati fogyasztói kultúra a legdrágább, vagy a legnagyobb fogyasztású országoknál óriási volt ezeknek az aránya a fogyasztásban. Tehát nem csak arról van szó, hogy ő többet eszik, hanem olyanokat eszik, amik exponenciálisan növelik a bolygó erőforrásai vannak a fogyasztása. És csak az édesvíz után jön az energia. Egyébként az édesvíz is megújuló erőforrás ugyan, de nagyon sok területen a megújuló mennyiségnek már most messze túlhaladták. A megújuló mennyiséget. Legjobb például a Mexikó. Mexikó város olyan területen fekszik, egy természetes vízgyűjtő medence. De az csak akkor marad így, hogyha ott a természeti környezetet békén hagyják. Amint elkezdik kizsákmányolni, elkezdik kivágni az erdőket, elkezdik szennyezni a levegőt, stb., azonnal súlyos problémák lesznek Mexikóváros vízellátásában. De ezt ott tudják, és tesznek ellene. Ez nem mindenhol mondható el a világon. Energia terén már most úgy 20-30%-kal ezzel foglalkozó tudományos kutatásoknak a eredményei alapján már most úgy 20-30%-kal többet fogyasztunk minden nap, mint amit elméletileg megújuló erőforrásokkal, energiaforrásokból elő lehet teremteni. És az elméletileg alatt itt azt értem, hogy hát mondjuk például a napelemnek 100%-os hatásfoka. Kiváltuk az összes erdőt, ami a Kárpát-medencében van, és elhasználtuk energiatermelésre. Tehát nyilvánvaló képtelenségek is benne vannak ebben. Nem maradhat így. És hát a harmadik a termőföld, amivel megint csak sokan nem számolnak. Ezt abból gondolom, hogy milyen könnyedén adjuk veszendőben mi a termőföldeket, és építünk a bazi nagy raktárépületeket, meg eszméletlen méretű plázákat, meg hatalmas parkolót, meg olyan nyíltás. Ami a lényeg ebből, hogy a szárazföldeknek már most kb. 30-40%-át mezőgazdasági termelésre használjuk, és a dolog úgy áll, hogy a terméshozamok azok a jelenlegi technológia mellett, ezt hozzáteszem, tetőztek és csökkennek. Tehát lassan már nem lesz hova tovább terjeszkedni. És lassan elkezdődik a sivatagosodás. Nem most kezdődött, persze például az Egyesült Államok közép-nyugati részén, ez már évtizedes jelenség, de valahogy még megburkóznak vele öntözéssel, műtrágyázással, stb. Egy darabig menni fog még, de már nem sokáig valószínűleg. És az is megfigyelhető, hogy úgy sutyib a fű alatt, de azért a gazdag országok elkezdtek termőföldet vásárolni a szegény országokban. Nem úgy, hogy most a kínai népköztársaság az megvett 1000 hektár földet, mit tudom én, Mozambikban, nem. Hanem ilyen mindenféle strómanokon keresztül. De úgy, aki ennek utána járt, az úgy kihozta, hogy XY ország vette meg valójában azt. Tulajdonképpen annyira nincs is véghalál egy, de ugyanezt csinálja például Kína az egyéb bányák megvásárlásával. Tehát ők már tudnak valamit. Készülnek valamire. Hát ez így elég riasztóan fest. Mik lesznek a várható következmények, amikor fogok titkokat elárulni. Két lehetőségünk van. Vagy kezdünk rájönni, hogy az élet az, és ez a bolygó, ez egy egységes egész. És ennek megfelelően kezdünk viselkedni. Vagy vízszűke, energiaszűke és élelmiszerválság. És ha ez bekövetkezik, akkor megint csak egyik dologból következik a másik. Senki nem hajlandó lenyelni csak úgy. Háborúk, tömeges ki- és bevándorlás és ostromállapotok nem csak Afrikában és Ázsiában, hanem itt nálunk is. Ezt már Olaszország és Spanyolország kóstolgatja az afrikai bevándorlók tömegeivel. Ja, és persze az Egyesült Államok Mexikó felől. Tanulság, hát ha egyáltalán van itt tanulság, akkor az, hogy a Földünk nem az emberiségnek a szabad prétája. Rajtunk kívül még rendkívül sok lény, faj és egyéb Isten teremtménye használja ezt a bolygót. Egyszerűen nincs jogunk tönkretenni az ő életterüket is. Ha ezt nem veszük észre, akkor hát, egy idevágó idézetet vennék az ember tragédiájából, akkor könnyen eljuthatunk elég rövid időn belül ehhez az utópiához is. Nem lesznek már állatunk, hanem majd mindent ilyen módon kell előállítani. Szerintem közülünk elég kevesen vágynának egy ilyen világba. Jó, de hát akkor most mit csináljuk? Mit kéne tennünk? Hogy kerülhetjük el mindezt? Hát a legkézenfekvőbb dolog, amiben azt gondolom mindenki egyetért, a takarékossággal kell kezdenünk, amiben viszont éppen, hogy a fejlett országoknak, köztünk, én közéjük értem, mi magunkat is, nekünk van a legnagyobb felelősségünk, mert az ugye nehezen menne át, hogy te most Kína vagy India mostan ne fogyasszál, meg ne termeljél több élelmiszert, miközben mi itten kényelmesen miket csinálunk. Az ő nyersanyagaikat használjuk, és a hulladékot visszaexportáljuk hozzájuk. Na most ez így nem fog működni nyilvánvalóan, hanem nekünk kell olyan módon fellépni, olyan módon átalakítani a saját fogyasztási szerkezetünket, olyan kutatási programokat pénzelni, óriási pénzek kellene ehhez, amik hatására mi változtatjuk meg úgy a viszonyainkat, hogy olyan mintát mutassunk ezeknek a feltörekvő országoknak, hogy úgy akarjanak ők is ilyen jól élni, hogy már nem 30 liter fogyasztó autókat használnak, és nem 300 négyzetméteres lakásokban laknak ketten, három úszómedencével. És ha már nem zumban nálunk, ha ezért megtettünk mindent, akkor mondhatjuk majd mi is, hogy emberek, álljon meg a menet, ne csináljátok ezt, mert tökre teszitek az egész földet. De ezt példát kell mutatnunk. És ennek van több oldala egyébként, Ezek közül az egyik a globalizáció vadhajtásainak a tudatos ellensúlyozása. Mire gondolok itt? A globalizáció egyfelől ugye nagyon jó dolog volt, mert lehetővé tette annak a nagyszámú új életnek a megjelenését itt a Földön, amiről most itt beszélünk. Ugye ilyen 5-6 milliárd emberrel, vagy 5-6 milliárd lélekkel több kapott lehetőséget megnyilvánulásra, tapasztalatszerzésre a globalizáció miatt. Hiszen a technológiát, az oktatást, stb. Ez teremtette meg. De most már kezdjük látni, hogy ennek azért vannak súlyos mellékhatásai is. Itt például csak egyet mondok. Januárban, decemberben nyugodtan eszegetünk mindannyian a paradicsomot, paprikát. Miért ne? Meg lehet nézni, hogy Spanyolországban vagy Algériában hogyan termesztik ezeket. Óriási mennyiségű vizet, energiát igényel, és úgy kizsákmányolják hozzá a termőföldet, hogy csoda. Hát, hogyha mi ezt tömegesen fogyasztunk, ilyen termékeket, amiket észszerűtlen módon, rettenetes pazarlással termelnek, akkor ilyen módon mi magunk ezzel a csekély fogyasztással elősegítjük azt, hogy a Föld tovább romoljon. Ez egyfajta globalizációs vadhajtás, hogy olyan dolgokból fogyasztunk sokat, amiknek az ára, ökológiai ára óriási. Csak ennek most még nem fizetjük meg az árát, mint ahogy néhány évtizeddel korábban nem fizettük meg az árát a környezetvédelemnek. És akkor sok-sok milliárd forinté kellett a szennyvízizat, a kiszapott utóbb eltakarítani, vagy a krómos egyéb hulladékot csepelről például. De millió számra lehetne ilyet mondani, és sokkal súlyosabbakat is, ha nem is Magyarországon. Annak, hogy most látszólag olcsón eszünk januárban paradicsomot, majd 10-20 év múlva fogjuk keményen megfizetni az árát. A másik ilyen dolog a hús és a tejfogyasztásnak a, mondjuk úgy, hogy részben legalább helyettesítése növényi étrenddel. Azt látni kell, hogy a primer, hát a napból érkező energia primer lerakata, elsődleges lerakata az a növényvilág. Ha azt mondjuk, hogy a mi testünk megújításának, a mi létünk fenntartásának egy nagyon gyakorlatilag a forrása a nap, akkor használjuk a primer energiát, a primer lerakatait. Ne az állati eredetűt. Mert az a növényére épül, és nagyon rossz a hatásfoka. Hogy ez mennyire így van, és valószínűleg ezt nagyon kevés ember gondolja végig, de utána lehet járni az adatoknak. Egy vágómarha, amilyen nem egészen 2 éves koráig, abból, ami egy ilyen 450-500 kilós, abból 250 kiló hús lehet. A többi az a bőr, meg csont, meg belsőség, meg egymás. Ez a 250 kiló hús, ez 7-8 tonna búzás, vagy 10 tonna kukoricát, vagy 40 tonna krumpli termőterületét igényli. És egy tejelőtehénnek az átlagos tejhozammal évente még ennél is több kell. És itt kell azon elgondolkodni, hogyha nagyon sokszor mi a cselekedeteinket, a fogyasztói döntéseinket az alapján hozzuk meg, hogy pénzben nekem megtérül ez 2-3 év alatt. Ma mindent ezzel mérünk. De lassan majd föl kell tenni azt a kérdést is magunknak, hogy most megtérül pénzben, de energiában, vízben, termőföldben, vajon megtérül-e? Vagyis a lényeg az, hogy a gondolkodásunkat nekünk magunknak kellene elkezdeni átalakítani. Azért, hogy az a bevezető dián látott sajt az kicsit lassabban fogyjon, mert az időnk nagyon fogytán van, és hogyha egy kicsit tudjuk késleltetni a végkifejletet, akkor van esélyünk rá, hogy a második összetevő, a technológiai és tudati változásnak a bekövetkeztét, azt még súlyos kataklizmák nélkül megérjük. Ezek a technológia változások körébe tartozhat az, hogy az élelmiszer termelésnek valószínűleg radikálisan át kell alakulnia. Tehát jelenleg iszonyatos mennyiségű kőolajat fogyasztunk a földműveléshez, és óriási mennyiségű vizet az öntözéshez. Nem kell messzire menni, megint csak az egyes emberek életéhez. Biztos vagyok benne, hogy akadozok között jó néhány, aki a terkén kutat fúrt, és abból a kútból öntözi a füvét, esetleg több száz négyzetmétert. Számolja ki, hogy egy ilyen idényben csak a fű táplálására, akkor mennyi vizet használt el, mennyi édes vizet a talajból. És hogyha ezt a környékében gondolja végig, hogy a környékében mindenki ezt csinálja, akkor mi lesz a bokrokkal és a fákkal azon a területen. És ezt képzeljék el akkor nagyban is. És ide tartozik az is, hogy bizony lehet, hogy meg kell barátkoznunk a génmódosított növényekkel, mert egyszerűen nem lesz más lehetőség arra, hogy a szükséges mennyiségű élelmiszert megtermeljük. Vagy olyan élelmiszer technológiákkal, amik most még utopisztikusnak tűnnek. Tehát például, hogy a tengerben termeljünk húspótló dolgokat, meg akármi, amiről most még nem is hallottuk. És a másik pedig, ahol viszont a termőföldet használjuk, ott térjünk vissza a természetes módszerekhez. Úgy is lehetne mondani, hogy a globalizáció után kezdjük egy kicsit a lokalizációt. Ilyet csinálta például Kubában. Láttam valamelyik ilyen adón, volt egy film is róluk, hogy amikor az embargót az Egyesült Államok bevezette Kuba ellen, akkor hát ugye a súlyos problémák következtek be, és minden egyes családnak önállóan kellett megtalálni a túlélési stratégiát. És nagyon érdekes dolgokat találtak ki, és sokan azóta is fenntartják ezeket. A parkokban elkezdtek intenzíven kertművelést. Az üres vagy lerombolt telkeken banánfát ültettek, és kvázi kinyúltak az ablakon, és onnan szedték a banánt, és az a banán azokban a súlyos időszakokban az az egy banánt, egy családnak az alapmegélhetését szolgáltatta. Nem voltak csili-vili dolgaik, de túlélték azt a nehéz időszakot. És hát a természetes módszerekhez visszatérés azt is jelenti, hogy amit a bevezetőben említettem, hogy a Földnek nagyon sok egyéb lénye osztozik azon a területen, amin mi. Azzal a termelési móddal és életmóddal, amit mi élünk, egyszerűen megfosztjuk őket az élet lehetőségétől. Ha a természetes módszerekhez legalább részben visszakezdünk térni, akkor ők is visszatérnek. És azt is tudni lehet, szintén egy kicsit teozófiai reklámot is csinálok, hogy azok a természetszellemek, akik a növények növekedését elősegítik, azok nagyon nem szeretik a kemizációt. Tehát, hogyha visszatérünk a természetesen termesztési módszerekhez, ami persze nagy üzemben elég nehéz megoldani, akkor várhatóan a termés eredmények is növekednek. Mert hogy belépnek azok a segítők, akiknek egyébként is ez lenne a dolga, csak hát mi elüldözünk őket. Energia terén, hát egy kicsit nehezebb a dolog, mert ugye a napelemek már vannak, és szép kutatási eredménynek is, de azért az még most is csak olyan 20% körüli hatásfokkal tud áramot termelni. És hát van a fúzió, ami több évtizedes, ki tudja valaha megvalósul, véletlenül, mint a nagy fúzió. És hát van a nyugodt energia, ami ilyen városi legenda szintjén ugyan, de létezik. És mivel nagyon sok olyan dologban, ami mondhatni, hogy gyanús e körül, az ember hajlik a feltételezésre, hogy ez létező és elérhető megoldás, csak valahogy akik ezt rájönnek a nyitjára, azok mindig eltűnnek a süllyesztőbe. Hogy ez most városi legenda vagy nem, az lehetetlen innen kinyomozni, de a számosságából az emberben óhatatlanul föltámad a gyanú, hogy ez igenis létező megoldás lehet, ha majd eljutunk odáig, hogy ne saját magunk ellen használjuk fel. Akkor talán majd nem tűnnek el ezt az emberek a sígyeztőben. És hát a másik, amiről érintőlegesen már beszéltem, hogy a termelési módszereinket is el kell alakítani, hogy kevesebb természeti erőforrást használjunk fel ugyanolyan eredmény érdekében. Meg persze kevesebb hulladék is legyen hozzá. De mindehez, hogy ez bekövetkezzen, bizony magunknak itt egyénenként mindenkinek el kell gondolkozni azon, hogy a napi életében felelős döntéseket hoz le mindig és minden tekintetben. Lehet, hogy erre most még egy nagyon nagy nem a válasz, de el lehet kezdeni gondolkodni rajta, hogy amit teszünk, döntünk, az jól van eddig, és akkor lehet, hogy legközelebb már jobb lesz a döntés. És egy másik nagyon érdekes és nagyon sok ellentmondást vagy vitát szülő terület, a felelős nemzés területe. Talán hallották már ezt a kifejezést, talán nem. Ami a lényeg ebből, anélkül, hogy most világnézeti vagy hitvitát akarnék indukálni. Mi teozófusok azt halljuk, hogy a megfogant gyermek Isten egy megnyilvánulása. Ezért nem kellene elpusztítani. Se direkt, se indirekt módon. De élet feladataira, arra bizonyos darmára, felkészítést a szüleinek kell biztosítani, és ebbe a körülmények biztosításába beletartozik az is, hogy akkor hozzuk világra, hogyha olyan körülményeket tudunk neki biztosítani, ahol majd ezt a várható darmáját valóban be is tudja teljesíteni. De ehhez azért még néhány dolog ide kívánkozik, ezekről mindjárt szó tettek. Fejlődő országok fókuszának döntően annak kellene, amiről már korábban szót ejtettem, a nők képzésére nagyon oda kellene figyelni, tehát abból a lehetetlen helyzetből, ahol most vannak, mindenképpen segíteni kell kimászni őket. Megadni nekik azt a társadalmi rangot, ami a nemükhöz egyébként hozzátartoznak. Tehát a teozófia nem mondta sohasem, sehol nem találni olyat, hogy a nők nem ugyanolyan, mint a férfiak, olyan tekintetben, hiszen mi azt valljuk, hogy az, hogy valaki nő vagy férfi, az pusztán arról szól, hogy milyen feladatokat kell az életében kiteljesíteni. De attól ő még ugyanolyan nemtelen szellem valójában, akinek a feladatai most női vagy férfi testet követelnek meg. De ez nem lényegi különbség. A magasabb szinten a szellemiségből eredően az igényei a nőknek ugyanazok, és a jogaik is. Ehhez pedig hozzátartozik az is, hogy rendelkezzenek a testükkel. Tehát ne szülőgépeknek és szexuális rabszolgáknak tekintsük őket, hanem saját felelős döntésük legyen az, hogy világra hoznak a gyermeket, vagy nem. A fejlett országokban pedig szintén nagyon sok a teendő, ezek megint csak nem ismeretlen dolgok, de a teljesség jóval ide kívánkoznak, az anyaság rangjának visszaadása. Most nagyon előtérbe került a női egyenjogúság, és az, hogy a karrier is a ő személyiség kiteljesedésüknek a része kell, hogy legyen. Sajnos úgy tűnik, hogy ez azzal jár, hogy az alapvető funkcióját, amiért a természet a nőt létrehozta, anyaságot. Egyszerűen háttérbe szorította a társadalom, és hát persze az egyéni döntések szintjén nagyon sok nő is minden ezzel. Utóbbi talán egy évtized jelenség, ez a színűség. Hát rengeteg filmet is látni erről. Ez nagyon, nagyon ellenemeg minden észszerűségnek, minden társadalmi észszerűségnek és minden magasabb rendű eszmének. Ugye maga a közülés apoteózisa, a szintűség. És mégis nem jó mostanában. Létfeltételek megteremtése és gyermekment és fiatalon, ez lenne a cél. Hiszen hát a női szervezet az ilyen 20 és 30 év között igazából akkor optimális a gyermekszülés. Nem pedig majd, ha már elvégeztem az egyetemet, megvan a munkahelyem, megvan a házam, stb. Meg az autó, meg én nem jártam Amerikában, stb. Tehát sajnos azt látjuk, hogy nagyon sokszor mindezeknek már meg kell lenni ahhoz, hogy elkezdjen gondolkodni egy család, vagy csak egy nő azon, hogy nem legyen gyereke vagy nem. Ennek nem kellene így lenni. És egy nagyon fontos dolog még ide kívánkozik, Tudomásul kellene vennünk, hogy a nemiség a gondolatalkotáshoz hasonlóan isteni adottság. És ha valaki rossz gondolatokat szül és indít útjára, akkor azzal egy elég súlyos karmát teremt magának. Ez pedig teremtő erő, de a nemiség is ez. És ha visszaérünk vele, akkor az ugyanúgy kemény karmát fog maga után. Tudomásul kell vennünk tehát, hogy a nemiség nem csak gyönyörforrás. A felelősséggel jár, és ennek megfelelően bánni is kellene vele. És hát megint csak a nyugati országokra jellemző inkább, hogy a nemiségnek a mértéktelen túlhajszolása bizonyos helyeken, kultúrákban, rétegekben nyomon követhető, miközben ennek az ezzel járó felelősséget, vagy az eredeti rendeltetése ennek a dolognak feledésbe merül. Hát, most nem akarnak én erkölcsi prédikációkat tartani senkinek, mert milyen alapon is tenném. Nem lenne rá jobb alapon, bevallom őszintén. De azért mindenkiben fölmerülhet mostanra a kérdés, hogy jó, mert mindez persze nagyon szép, meg igaz és biztos, de hát én a kis akárki, kis Miskolci Gábor, most mit tehetek ezen nagy célok érdekében? Azt gondolom, hogy nagyon sokat tehetünk mindannyian. Elsősorban talán azzal kellene kezdeni, hogy mint fogyasztó ne viselkedjünk sajtférekként. Kezdjünk el gondolkozni azon, hogy amit meg akarunk szerezni, amiről úgy gondoljuk, hogy olyan fontos nekünk, az tényleg olyan fontos-e. És hogy annyi kell belőle, mint amennyit meg akarunk szerezni. Ne dőljünk be erre a 3-at fizet, 5-öt kap, meg hasonló akciókra a szupermarketekben, az egyéb ilyen csábító reklámoknak, és alapvetően álljunk ellen annak, amit a reklámcégek, meg a nagy koncernek szeretnének, hogy milyen vattahagyú fogyasztók legyünk, és mindig azt tartsuk kívánatosnak, amit ők éppen az üzleti tervükben el szeretnének sütni. Ne legyünk játékszerei ezeknek az erőknek. Mint egyén, azt gondolom, hogy segítenünk kellene a krízis helyzetben levőket. Legyenek azok emberek, állatok vagy növények. Mint mondtam, ezekkel osztozunk meg, míg rajtuk kívül sok minden másokkal is ezen a földön, de ha már őket segítjük, akkor a mögöttük levőket is. Mint polgár választójoggal rendelkezik, ugyanakkor gondoskodnunk kellene arról, hogy akik a politikát formálják, azok hassanak oda, hogy ne válságkezelésből álljon az egész életünk. Ne lehessen mindig fölmutatni valakit, vagy ne termelődjön ki mindig egy olyan réteg, aki folyton kritikus helyzetben van. Mondhatnám úgy is, hogy tanítsuk meg halászni az embereket, ne halazadjuk nekik állandóan, de hát ez már közhely. Önök közül néhányan biztosan vannak abban a kedvező helyzetben, hogy befektetők. Van annyi pénzük, aminek a felhasználásáról valamilyen módon döntenek. Ha valaki ebben a helyzetben van, akkor viselkedjen ebben is felelősen. Hogy ez mit jelent? Teozófiai szempontból talán azt mondhatnám, hogy döntsön úgy arról, hogy hova teszi a pénzét, vagy milyen célra adja oda, inkább ezt mondanám, mert nem a hely a lényeg, hanem inkább talán a szektor. Mint egy megfontolt szülő, akinek Dél-Amerikában, Ázsiában, Észak-Európában mindenhol vannak gyerekei. És ne csak azt nézze, hogy hol nagyobb a profit. Volt itt erről már korábban egyébként szó, ez egy létező irányzat, egyes befektetéssel foglalkozó cégeknél ez egy külön létező irányzat, így a Sharia Compliance-nek nevezik. Ez az iszlám világban megszokott módszer, hogy csak olyan célokra ad pénzt a Sharia irányultságú bankház vagy pénzintézet, ahol nem csak azzal törődik, hogy ő visszakapja a pénzét, meg plusz X, hanem valami profitot vele, hanem azt is megnézi, hogy hova. És annak a valaminek, amire odaadja a pénzét, már önmagában meg kell termelnie a ő hasznát. Tehát nem utazik soha arra, és nem ad úgy pénzt, hogy a tervekből számára már nyilvánvaló, hogy óriási a kockázata annak, aki azt a pénzt felhasználja. És mégis odaadja neki, mert nem az ő dolga. Az ő üzleti terve az rendben van, ő ha kell, akkor tagsra teszi azt a vállalkozást, de visszaveszi a pénzét. Így ott nem adnak. Persze ezeknél lényegesen alacsonyabbak a hozamok, az ilyen cégeknél, de hát ebből is látszik, hogy nem minden a hozam. Vannak igen szép számmal már olyan szervezetek, befektetői bankok, ahol lesz szempont. És végül, ha már voltunk fogyasztók, voltunk polgárok, voltunk egyének, mi marad a végére? Mint ember, először is ne aggódj. Ez most furcsán hangzik, mert hogy olyan sok durva dolgot mondtam, hogy az ember azt gondolná, hogy hát most ki az, aki ezek után nem aggódik. Arról is volt itt szó egy korábbi előadásban már, hogy mindenkinek megvan a karmája, egyénileg is, nemzeteknek, sőt az egész emberiségnek is megvan a karmája. Ami most zajlik, meg ami x év múlva, most itt az x 10, 20, 30 vagy akár mennyi, amikorra netán nekirohanunk a falnak, ami most zajlik, annak a gyökerei a messze a múltunkban vannak. Tehát amit mi most elkezdünk tenni, az ha egyszer csattanunk a falon, akkor ennek a csattanásnak az erősségét és az időpontját tudja befolyásolni. De a mi aggódásunk az ezzel semmit nem változtat. Csak az energiáinkat fogja elszívni a lényegi cselekvéstől. Tehát a teozófiának ez is egy fontos tanácsa, ez a fajta, mondjuk úgy, hogy isteni közönösség. Tudja az ember, hogy ami történik, annak úgy kell történnie, de a mostban úgy kell cselekedni, hogy később ne bánjon meg. Hát az aggodalom felesleges. Erről már korábban beszéltem, hogy a gondolataink teremtő erők. Erre, nem tudom önök, ha voltak korábban, volt egy előadás sorozatunk régebben, ahol a gondolat erőről volt szó, meg a mentális világról. Most itt részleteiben erre nyilván nem tudunk kitérni, de nekem személy szerint, meg egyes más íróknak is komoly gyanúja, hogy ami most zajlik, a világnak a mostani állapota, az döntően az ember gondolatainak tudható be. Annak a sok milliárd embernek a olyan gondolatainak, amit nem igazán az együttélés és a béke és a harmónia irányába hatnak. Ennek megjelenése, vagy ennek lecsapódása mindaz a nyugtalanság és netán klímaváltozás is, ami jelenleg zajlik. Ezzel már sokat nem fogunk tudni tenni, mert a gondolataink azután, hogy megszülettek, bizonyos ideig tőlünk függetlenül létező alapok. Azokat többé nem tudjuk kontrollálni. Amit lehet tenni, az, hogy nem bocsátunk útjára olyan gondolatokat, amik károsak másokra, legyenek azok emberek állapot, vagy saját magunkra. És végső soron, ha mindezeket sikerült elsajátítani, többé-kevésbé, amikről az elmúlt néhány diában szóltam, akkor elmondhatja az ember, hogy példát mutat. És mutassunk is példát, hiszen Istennek készülünk. Kicsit túlfutottam az időn, de még néhány perc kérdés van. Néhány perc van. Ha van kérdés.
Köszönjük Gábornak a kimerítő és elégülő előadását. 10 percnek úgy gondolom, amennyiben nincsen kérdés. Nem találkozunk meg a két előadáson.